Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2025. január 16-ától megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az ügyfélkapu plusz lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Az alábbiakra van szükség az ügyfélkapu plusz regisztrációhoz. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. Egy hitelesítő alkalmazás az az autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/dap oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya. A gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatott a Magyar Biztosítók Szövetsége. A közlemény szerint a Nemzetközi Zöld Kártyarendszer központi szervezetének nyári közgyűlésén elfogadott döntése értelmében az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak. Jövő hét közepéig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a magyar családok előtt egy éve, 2024. január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. A kormány ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segít az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítésében. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2025. január 15-én jövő hét szerdán lejár. A minisztérium közölte azt is, hogy a kormány a Napenergia Plus programban 105,8 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a családok zöld energia beruházásait. Az új év különleges alkalmat hozott a magyar természetvédelem számára. 2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-én, írja az Agrárminisztérium. A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Északkeleten fordulhat elő elvétve egy-egy hózápor. Másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi irányú szelet nagy területen kísérhetik erős, az északnyugati, nyugati ország részben viharos lökések. Keleten viszont gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Reimon Zoltánt, az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv szerzőjét. Itt tartom a kezemben ezt a kiadványt, amely egy színes, érdekes, és úgy gondolom, hogy aktuális és sokakat érintő kérdéseket érintő könyv. Na de hogyan is jött a kiadvány ötlete? Mert hogy Ön főállásban nem könyvíró, ha jól gondolom én ezt.
Igen, üdvözlöm és üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Hát én civilben a Boschban dolgozom, és hát ugye ez a Miskolc szenvedély, ez régóta tart, amióta élek, de maga a könyvírás szenvedély az nem olyan régóta.
Milyen jó ez a kifejezés, Miskolc szenvedély? Akkor hasonló szenvedélyben vagyunk, kedves uram, mert én is nagyon szeretem Miskolcot, minden egyes négyzetcentiméterét és négyzetméterét.
Igen, igen, hál' Istennek vagyunk így egy páran. Szóval egy ilyen jó 10 évvel ezelőtt kezdődött a Miskolc történeti kutatásom.
Miért és hogyan indult?
Hát ez egy jó kérdés, ezt olyan sokan kérdezték már, de nem tudom. Én magyar történelemmel foglalkoztam nagyon sokáig, egy ilyen 15 éven keresztül, 20 éven keresztül, és valamikor egyszer olyan 2015 környékén valamiért. Valószínűleg egy Dobros István könyv került a kezembe, és akkor elkezdtem nagyon sok könyvet megvásárolni. És
mondjuk el azok kedvéért, akik nem ismerték, hogy Dobros István a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár igazgatója volt. Igen. Sajnos már nincs az élők sorában, de ő nagyon-nagyon sok értékes könyvet írt a város történetéről.
Igen, ő volt az, aki tulajdonképpen hát az egyik legnagyobb történetírónk, sőt talán nevezhetjük a legnagyobb történetírónknak is az elmúlt évszázadok folyamán. És hát ő, neki rengeteg munkája volt. Most volt egy olyan könyve, hogy Miskolc története, annak ő volt a szerkesztője és egyik szerzője, de nem csak ő, hanem rendkívül sok történész, régész, helytörténész, levéltáros írt bele különböző témakörökből, és hát gyakorlatilag a kezdetektől egészen a második világháború végéig tartott a Miskolc története, és hát ezzel kezdtem a Miskolc történetének kutatását, ez egy 5 kötetes mű, és hát ez nem könnyű olvasmány, és hát volt nagyon sokszor olyan, hogy úgymond szótároznom kellett, tehát keresgélni, hogy melyik kifejezés mit is jelent pontosan, de amikor ezt az 5 kötetet elolvastam, azért így egy ilyen alapot, egy ilyen alaptudást adott Miskolc történetével kapcsolatban, hogy el tudom helyezni a dolgokat gyakorlatilag a Miskolcnak a történelem könyvében most már így, és hát azon túl pedig elkezdtem rengeteg mindent a Miskolcra kapcsolatos könyveket, újságokat és mindenféle kiadványokat, levéltárban is voltam, könyvtárakban is voltam, tehát én, hogyha valamibe belefogok, akkor én azt nagyon agilisan és nagyon, hogy is mondja, a feleségem mondja, lelkesen, a feleségem mondja azt, hogy nagyon fanatikus vagyok, és hogy ne várjam el azt, amikor még mással dolgozom együtt, hogy csak gyakorlatilag a felét is össze fogja hozni, mint én, mert én valami tényleg, nem is tudom, ez valahogy belülről jön, tehát én ezt nem tudom szabályozni, de nem is biztos, hogy ilyen szempontból ez rossz. Tehát én nagyon belevetettem magam Miskolc kutatásában, amely máig is tart, és hát ennek köszönhető ez a könyv, a könyvek, illetve a blogon a számtalan cikk, vagy az éjszakos írások, vagy a sporttörténeti érdekességek, ugye a DVTK oldalán, és hát én mindenen foglalkozom, tehát én készítek interjúkat, írok novellákat, sporttörténet, helytörténet, tehát minden a Miskolccal kapcsolatos gyakorlatilag.
Most pedig ez a könyv adja beszélgetésünk és találkozásunk apropóját, amelynek alcíme Rejtélyek, legendák és történetek. Bennem egyből sikerült felkelteni az érdeklődést, már csak az alcímnek köszönhetően is, de hogyha megfordítom a könyvet és a könyv hátlapján feltett kérdésekkel találkozom, engem nagyon kíváncsivá tett, kedves uram. Néhányat azért ezek közül, persze úgy, hogy ne lőjük le a poént, és természetesen minél többen olvassák el a könyvet, de kett csinálásképpen, érdeklődés felkeltésképpen néhány kérdést azért válaszoljunk meg. Miért cserélték le a diófát pálmafára Diós György címerében? Nagyon érdekes ez a kérdés. Talán kevesen gondolnák, hogy egyáltalán lecserélték.
Igen, ez nagyon érdekes történet. Ugye azt tudni kell, hogy Diós György történetéhez nagyon szorosan kapcsolódik a páros szerzetes rend, és hát ugye vannak is ilyen tervek, hogy Diós Györgyt ugye újra pozíciálni kéne, egy újabb, új kulturális fazont adni Diós Györgynek, úgymond, és hát ugye a Ranzsukorra, Nagy Lajosra, illetve a pálosokra lehetne ezt a város történeti projektet vagy brandet építeni, és hát ez is arról szólt, hogy ugye a pálmafa az ugye a pálos rend ehhez kapcsolódik, és hát ugye azért kapcsolódik Remete Szent Pálhoz ugye a pálmafa, mert ő amikor a sivatagban élt, és ott böjtölt és elmélkedett, akkor mindig egy ilyen barlangban bujkált és éldegélt, és hát odahozták neki a egy madár hozott neki mindig annyi, éppen annyi eledelt, amennyi elég volt neki a túléléshez, és hát ugye pálmafával volt körbe véve ez a terület, és hát a pálosoknak ez a pálmafa, ez egy ilyen szimbólumává vált, és hogy mi a Diós György is, ahogy említettem, a pálosoknak szoros a kötődése, ezért 1927-ben azt hiszem belekerült a Diós Győri címerbe, úgyhogy a diófa helyett pálmafa lett a címeren.
De jó, hogy elmondja ezeket, valóban mennyire jó tudni ezeket az érdekességeket, és még legyen olyan kedves, két kérdést válaszoljon meg, aztán a többi kérdést természetesen nem teszem fel, mert hogy olvassák el a kedves hallgatók és a kedves érdeklődők ezt a könyvet. Ki volt Nagy Miskolc atya?
Ez is egy érdekes kérdés. Mindenki ismeri Szent Pál István nevét, főleg ugye rendszerváltás után utcán név.
És iskola is őrzi a nevét?
Iskola is őrzi a nevét. Őt valamilyen szinten azért a szocializmus után rehabilitálta a város történet, ha mondhatom ezt. Ő egy polgármester volt, és az egyik legnagyobb polgármesterünk volt. Most volt egyébként a halálának a 100. évfordulója, nem olyan régen. És hát ő volt az, aki tervszerűen leírta a Nagy Miskolc projektet, miszerint a környező településeket Miskolchoz kell csatolni, és így létrehozni egy igazi nagyvárost ezen a területen, vagy ebben a régióban. Úgyhogy azért hívták őt Nagy Miskolc atyának.
És honnan ered a Tiszai pályaudvar elnevezése?
A Tiszai pályaudvar ugye érdekes, tehát amikor megépült a Tiszai pályaudvar, akkor nagyon messze volt a várostól. Tehát akkor gyakorlatilag egy ilyen jó 2 kilométerre. A város gyakorlatilag a mai centrumáruházig tartott körülbelül, és ugye felvetődik a kérdés, hogy miért építették olyan messzire, hogy a kérdésre is válaszolják, ugye azért Tiszai pályaudvar, nem azért Tiszai, mert ugye a Tisza olyan közel lenne, hanem azért, mert a Tiszai Vaspályatársaság volt, a Tiszai Vaspályatársaság, aki építette ezt a pályaudvart, és ő volt a vasútvonalnak a kezelő. Úgyhogy ezért lett ez a neve, és hát azért lett olyan messze a várostól, mert bizony ők szerették volna, hogyha kap egy ingyen területet, nagyon jó helyen, ahová építik ezt a pályaudvart, valahol a mai Színvapark környékére tervezték, de hát a város nem adott nekik ingyen területet, ezért ők úgy döntöttek, hogy a városra kitolnak, és a legjobb termőföldjei egyikéből vett egy darabot, és jó messzire építette a várostól, úgyhogy az avatásán a Tiszai pályaudvarnak a város nem is vett részt emiatt, mert haragba voltak.
Maga az épület pedig csodálatos és egyedülálló, kevés ilyen szép pályaudvara van véleményem szerint hazánknak, mint amilyen a miskolci tiszai pályaudvar.
Igen, hát ez egy kicsit később épült, ugye most 1856-ban történt ez a tiszai pályaudvarnak a létrejötte, ugye az épület, ha jól tudom, 1899-ben Pfaff Ferencnek munkája, és tényleg csodálatos, de egyébként a gömöri pályaudvar is szintén egy csodálatos épület.
Az pedig már csak most bennem merült fel érdekességként, Tiszai pályaudvar, és mégis a Színva folyik a Tiszai pályaudvar mellett. Tehát van egy kis folyó a Tiszai pályaudvar közvetlen társaságában és környezetében.
Igen, igen, hát és a Sajó sincs olyan messze tulajdonképpen.
Többek között ilyen kérdésekre is választ kaphatnak a kedves olvasók az Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyvében. Azért újabb, mert már írt 100 különleges érdekességet a várossal kapcsolatban, és ez valaminek a folytatása?
Igen, igen. A 3. könyvem volt a 100 történelmi érdekesség Miskolcról, és nagyon szerették a miskolciak. Hát az ötlet úgy jött egyébként, hogy nekem a blogomon volt egy ilyen sorozatom, egy 10 történelmi érdekesség Miskolcról, és olyan népszerűségnek örvendett, 10 000-re olvasták, hogy úgy gondoltam, hogyha, mert ugye vannak ilyen kiadványok, hogy 100 érdekes történet Magyarországról, magyar történelemről, van ilyen könyv, ugye több ilyet is olvastam, és úgy gondoltam, hogy miért nem lehetne ezt Miskolcon is, és sokan mondták nekem, hogy hát honnan szedsz 100 érdekességet Miskolcról, hát nagyon könnyen össze lehet gyújtani 100 érdekességet, és hát mint a második könyv is bizonyítja, második század is, és az olvasók is nagyon szerették az első rész után, nagyon sokan mondták azt, hogy azért jó az a könyv, mert nem kell az elejétől a végéig olvasni, tehát bárhol beleolvas az ember, kinyitja, egy pár perces olvas, és utána egy érdekes történettel gazdagodik.
Sőt, most az ön szavait idézem a borítóról. Kedves olvasó, sokan kérdezik tőlem, hogy mennyi különlegességet tudok még összeszedni Miskolc történetéből. Erre mindig azt mondom, nagyon sokat. Ez a város rengeteg titkot rejt. Ezúttal ismét 100 érdekességet hoztam miskolci, vallástörténeti, sporttörténeti és külvárosi érdekességeket, amelyeket megtalálnak ebben az új kötetben, amely nagyon színesen sikeredett, kedves uram, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetem, akár még a gyerekek érdeklődését is felkelthet, hiszen kérem most nézze el nekem, ha azt mondom, de egy nagyon jó mesekönyvnek is el tudnám képzelni a borítója alapján.
Igen, nagyon cuki a Pele is rajta, ugye Herman Otto emlékház, és a Pele ugye azért van rajta, van benne Herman Ottós érdekesség is. Ugye Miskolc címerét láthatjuk rajta, és a 6. Edward, akkor még csak herceg volt, és nem volt király, akkor még Velszi herceg volt, de később ugye angol király lett belőle, akkor még csak trónörökös volt, úgyhogy ő is ellátogatott Miskolcra. Ez egy rajz alapján van egyébként. Valami ilyesmi pozícióban lehetett a tiszaújé pályudvar környékén, hiszen amikor ellátogatott hozzánk, egy lovat kapott ajándékban.
Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket és történeteket is olvashatunk tehát a legújabb könyvében, de ha Reimon Zoltánnal beszélgetek, akkor sok témát felhozhatnék még. Én most mégis az egyik kedvenc témám iránt érdeklődöm. Sziszi, hogyan jött az ön életében, hogy Erzsébet királynő életének kutatásával is foglalkozzon?
Hát ez is egy érdekes történet, mert ugye írtam én egy novellát Sziszi életéről is, ugye sok helyen sokszor elmondom mindig, hogy ez a történet, ami szerepel több helyen, és ugye most egy kisebb rendet is próbálunk felépíteni erre a történetre, ez kitalált, és csak ugye találgatások vannak erről, hogy is történt ez a bizonyos Sziszi történet, ami Miskolchoz kapcsolódik. Ugye maga a történet arról szól, hogy ugye Sziszi, és hát annak idején, abban a korban nagyon sokan pletykálták azt, hogy Andrássy Gyulával Erzsébet királyné valamilyen viszonyt folytatott, és Mária Valériának ő az édesapja. Amiatt egyébként Mária Valéria az okon is vette, és mind a magyarokat, mind Andrássyt nem szerette ezért. Szóval valószínűleg ez nem igaz ez a történet, hogy bármilyen viszonyban is voltak, de az igaz, hogy nagyon jó barátok voltak. Az én legendám, az én történetem szerint viszont komolyabbra fordult ez a viszony kettejük között, és hát 3 nagyon csodálatos napot eltöltöttek Miskolcon, ott, ahol senki nem ismerte őket, és hát ennek gyümölcse lett Mária Valéria, úgyhogy erről szól a legenda, és hát arról szól még a miskolci legendája, hogy az ő szobránál, ugye, ami ott található a népkertben, a legenda szerint, hogyha a szerelmesek ott török hűséget fogadnak, és megcsokolják egymást, akkor a szerelmük örökké él, mert Sziszi odafentről vigyázza az ő szerelmüket.
Yeah. velem van a kedvesem, végig sétálunk a fő utcán. Egyedül felvidítani csak te tudsz már. Jó, megdobban a szív, jó, megdobban a lélek. Én itt fogok lakni már, ameddig csak élek. Menjünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban. Jó, én itt lakom, hé, hé, gyere velem és ne félj, Miskolc csak rád vár, ezt kihagyni kell, jajajajajaj. Beszállom egy vilingerrel, visz az út, de nem tudom, hogy merre. Én csak hagyom, hogy szálljak a dallal, először békélj meg mindig önmagaddal. Miskolc, de otthon tartál nekem, ha egyedül vagyok, te mindig itt vagy velem. Gyere te is, és érezd a ritmust, gyere te is, és érezd a ritmust. Miskolc, mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Jaj, de mámorító, ez a hámorító. Jaj, de mámorító, ez a hámorító. Jaj, de mámorító, ez a hámorító. Miskolc, mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a háza, a napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz térnél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most át, jaj, jaj, hallgasd a városnak zaját. Miskolc mindig várni fog, 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 itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, a napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, ígyunk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városhoz térnél, szólj rám, hogyha magadhoz tértél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most eljárját, hallgasd a városnak zaját.
És az ön személyes életében honnan ez az érdeklődés Erzsébet királyné Sziszi iránt?
Nem is tudom, talán nekem unokatestvérem, az egyik unokatestvérem volt nagy Sziszi fan egyébként, emlékszem nagyon kis gyerekkorom óta, és valahogy összekapcsoltam ezt a szobrot ezzel a történettel, és akkor így nem tudom igazából megmondani. Ferenc József nekem történelmi személyként nem igazán kedvencem, mert ugye a nemzet megbocsájtott neki, pont a bemutatóni szóba került Ferenc József, én nem. Tehát én nekem nem tartozik a kedvenceim közé Ferenc József, de Sziszi egyébként...
Ő valóban szerette a magyarokat.
Igen, és talán az anyós bosszantására még egy lapáttal jobban rá is tette erre a magyar szeretetre, és ugye magyarul is tanult, és szerette a magyarokat, úgyhogy ő mindenképpen szimpatikus volt, és hát valahogy így születhetett ez a novella.
Amely hogyan is jelent meg? Könyvformájában, vagy pedig az interneten érhető el?
A könyvformájában is szerepel, két könyvemben is egyébként, a második könyvemben is szerepel, és ugye nemrégen a tavalyi év folyamán jelent meg a Népkertről egy könyv, ott a Népkertről vannak olyan különböző történetek, és hát abban is megjelent, és az azért is érdekes az a könyv, egyébként mindenkinek ajánlom figyelembe, egyrészt azért, mert kétnyelvű, másrészt pedig azért, mert van benne egy történelmi arcképcsarnok, amely a könyvben szereplőnek a rövid kis életrajzát egy kis fotóval mellékelve leírja. nagyon nem volt egyszerű azt összedni azokat a fotókat, amelyek, hogy minden egyes szereplőre, vagy akiket én gondoltam, hogy belekerül, sikerüljön. Azt hiszem, egyetlen egy úriemberről nem sikerült fotót keríteni. Van olyan, akiről még egyetlen egy miskolci helytörténeti kiadvány sem írt egy mondatot sem, és itt van róla először információ az olvasóknak.
Ki ő?
Hát például a Bokros Károly, aki üzemeltette a Vigadót annak idején, de nem tudom, hogy Böcögő Józsefről sem volt tulajdonképpen.
És mi a könyv címe, amiről most beszéltünk?
Ha a fák mesélni tudnának, Időutazás a népkertben, ez jelent meg a tavalyi év folyamán.
És ha már könyvek és kiadványok, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is, mik a jövőbeli tervek? Miről szeretne még történetet írni, hiszen ahogy a borítóról is idéztem, az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv kapcsán tud még összeszedni érdekes történeteket? És azt írta, hogy nagyon sokat.
Hát igen, vannak még a tartsajomban történetek, akár ismét egy, mert volt két olyan kiadványa, a Különleges Történetek Miskolc múltjából és a Bűntények Legendák Izgalmas Történetek Miskolcon. Ebben mind a kettőben ilyen 200 érdekes történet volt. Azt is tudnám folytatni, de én a következő évben, hogyha lesz kiadványom, mert vannak azért felkéréseim is, meg még nem is tudom, hogy a munkám az hogy fog egész pontosan alakulni, de én egy novellás kötetet szeretnék miskolci legendákról, azokról a legendákról, mint például a Sziszi legenda, tehát amelyek kitalált legendák voltak, és én egy rendhagyó módon készíteném el ezt a könyvet, mert én kiemelném azt a részt a végén, amely történelmi tény, és amelyre maga a legenda épül, de egyébként én nagyon szeretnék egy DVTK történeti könyvet kiadni.
Ott is szerintem folyam. Ennek a DVTK rajongók nagyon örülnének.
Nagyon sokan kerestek már meg egyébként DVTK rajongók, hogy azokat az írásokat, amelyek a Gólöröm című magazinban a DVTK mérkőzés előtti magazinjában jelentek meg, most már abból is van rengeteg, vagy 3 évig írgattam ezeket az írásokat, hogy ezeket egy könyv formájában megjelentessük, az is tervben van, és hát mondom, érdekes történetek, vagy novellák, igazából lenne mit megírni, és hát még egy könyvötlet is felmerült, az nem is az elmúlt hónapokban, hogy elfeledett miskolciakról. Tehát rengeteg olyan miskolci van, aki teljesen elfelejtettünk.
És ők megérdemelnék.
És ők megérdemelnék. És
hogy halljunk és tudjunk róluk.
Igen, főleg a polgári korban, vagy akár mondjuk az 1800-as évek elejétől kezdődően, ugye 1945-ig némelyek nevét utcanév őrzi, némelyeknek megtaláljuk ugye a sírját, vagy emléket a városban, de mégis nagyon keveset tudunk róluk. Olyan nagyságok voltak itt Miskolcon, olyan a szellem illető erős volt, és olyan kitűnő politikusaink, lokálpatriótáink voltak, akkor még nem úgy hívták őket, hogy érdemesek lennének arra, hogy őket megörökítsük, és az ő nevüket is megőrizze az utókor.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezeket a munkákat is megírni, és kíváncsian várjuk az újabb alkotásokat öntől. Apropó, ha már legendák, hogyan fogalmazná meg? Mi lehet a eszenciája, mi lehet az érdekessége, vagy a mondani valója egy-egy legendának, hiszen mindig olyan érdeklődéssel tudunk nyitni egy-egy legenda felé, amit bár tudjuk, hogy nem igaz, de mégis valahogy érdekel bennünket. Szóval, miben lehet a legendák varázsa? Az ön véleménye szerint, az író véleménye szerint?
Hát az a mesésszerű dolog, az a megfoghatatlan, ami benne van, és szerintem nagyon fontos az, hogy tényleg, hogy olyan történelmi tényekhez rögzítsük ezeket, amelyekkel minden nap találkozunk, és hogyha egy érdekes történet még erre hozzá van kapcsolva, és ez jól megvan írva, jól ki van találva, jól fel van építve, akkor mindenképpen tetszik az olvasóknak. Most volt nem olyan régen egy legendám a Hámorítóval kapcsolatban, a Hámorító hercegnője. Ez egészen a bronzkorig vezet vissza minket, és ott két ellenséges királyság feszül egymásnak. Egyébként pont Rózsa Edit mondta, hogy szerinte a miskolci Róma és Júlia, gyakorlatilag, hogy ezzel sokat elmondtam, gondolom, tehát egy ilyesmi történetre kell gondolni, és az is óriási siker volt az olvasók körében, és hogyha minden jól megy, akkor a Kocsonya Fesztiválon láthatják is majd a főutcán egy különleges performance keretein belül.
Végül fejezzük be ott a beszélgetésünket, ahol elkezdtük. A Miskolc szeretettel. Miskolc belvárosában találkoztunk egymással. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, a miskolci szerkesztőség itt található, egy olyan helyen, ahol a Művészetek Háza közvetlen szomszédságban van, és rálátunk az Avasi kilátóra. Szóval szó szerint Miskolc belvárosában ülünk. Az ön véleménye szerint miért jó miskolcinak lenni, és miért jó Miskolcra jönni, miért jó Miskolcot meglátogatni, és ezt a várost megismerni? Ezt minden kedves hallgatónk felé legyen olyan kedves, fogalmazzuk meg.
Ez egy jó kérdés, és amúgy nem könnyű megfogalmazni, azért nem, mert az igazi miskolci, vagy az igazi lokálpatrióta nem is tudja megmondani szerintem, hogy mit szeret a városban.
De csak érzi, csak érzi.
Érzi. És érdekes, hogy nagyon sokan mondták, akik nem Miskolcon születtek, hogy beleszerettek a városba úgy, hogy itt éltek, és ők sem tudják megmondani, hogy miért. Nyilván a természeti értékek, az épített örökség, a történelmi múlt, nyilván ez hozzásegíti az embert. Tehát azért ennek a történelmi belvárosnak egy nagyon komoly hangulata van, de például már, hogy jön Nagy Miskolc, ugye egy Lilafüred, egy Tapolca, tényleg egy Hámor, vagy akár még itt, ha Szentlélekre felmegy az ember, tehát annyi érték van ebben a városban, ami mellett nem lehet emlni szó nélkül. És nagyon sokan megdöbbennek egyébként, akik idejönnek úgy, hogy majd az iparvárost fogjuk látni, és hogy minek is jövök Miskolcra, mert itt nincs semmi, akkor ők nagyon, nagyon meglepődnek és nagyon megdöbbennek, és nagyon sok embertől hallom, az turisztikai szakemberektől is, hogy mindenképpen visszajönnek, mert hogy ez tényleg egy nap nem elég erre a városra, de egy hét sem. Itt Miskolcon belül például a fővároson kívül nincs még egy olyan város, amely ennyit tud adni egy turistának, vagy egy miskolcinak, és ugye most a Bozsó Gyulának nemrég megjelent ez a Pont Miskolc című könyve, amely 71 turisztikai attrakciót önmagában is helytálló turisztikai attrakciót tartalmaz. Nincs még egy ilyen város a fővároson kívül, amely ennyi értéket tud magában rejteni, ezért mindenképpen javasolom bárkinek, akár a miskolciaknak is fedezzék fel a városukat, és bárkinek az országban vagy országhatáron túl is, hogy jöjjön el ide, és először nézze meg saját szemével ezt a várost, és utána mondjon ítéletet, ne előtte, hanem csak a megismerése után.
Köszönöm szépen a beszélgetést Reimann Zoltánnak, aki az újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című könyv szerzője. Ezen apropóból találkoztam most önnel. Köszönöm szépen önnek még egyszer a sok érdekességet, a legendákat, és nem utolsó sorban további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Szent évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Ferenc pápa üzenete a békevilág napjára. Második rész. A remény útja, három lehetséges cselekvés. Nyitva az úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Páter Vértesaljai László emlékedése a szent kapuk megnyitására. Szent évi audiencia sorozatot kezdett a pápa a reményről. Kezdjük újra! Nagyjából két hetente szombaton tart audienciákat majd Ferenc pápa a szent évben, ami a szerdai általános kihallgatáshoz hasonlóan egy katekézissel, tanítással és a zarándokok köszöntésével történik majd. Az első alkalommal a remény és az újrakezdés kapcsolatát elemezte keresztelő Szent János példáján keresztül.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Molti di voi si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza.
Ferenc pápa köszöntötte a Szent Évre érkezett zarándokokat, akiket szombaton délelőtt fogadott a 6. pálteremben. Ez az új audiencia sorozat azoknak szól, akik Rómába érkeznek a Szent Évre, és egy új kezdetet keresnek. A jubileum egy új kezdet ugyanis, lehetőség mindenki számára, hogy újrainduljunk Istentől. A Szent Évvel új életet, új szakaszt kezdünk. Ferenc pápa elmondta, hogy a szombati audienciákon a reményről szeretne tanítani. Ez az isteni erény olyan erő, ami Istentől jön. Nem egy szokás vagy jellemvonás, hanem olyan erő, amit kérnünk kell. Ezért válunk zarándokká. Egy ajándékot akarunk kérni az újrakezdéshez életünkben.
Stiamo per celebrare la festa del battesimo di Gesù e questo ci fa pensare a quel grande profeta di speranza.
Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére készülünk, és ez eszünkbe juttatja a remény nagy prófétáját, keresztelő Jánost. Csodálatosan beszél róla Jézus. Ő a legnagyobb az asszonytól születettek közül. Így értjük meg, miért sietett oly sok ember hozzá az újrakezdés vágyától hajtva. A Szent Év pedig ebben segít minket, fűzte hozzá a Szent Atya. Ahogy mi ma átlépünk a Szent Kapun, úgy javasolta János az embereknek, hogy keljenek át a Jordán folyón, belépve az ígéret földjére. Kedves testvérek, ez a kulcs szó, újrakezdés. Véssük eszünkbe, és mondjuk együtt, újrakezdeni, ismételtette el többször az audiencia résztvevőivel a pápa. Jézus aztán hozzátesz még valamit, ami elgondolkodtat minket. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. A remény, kedves testvérek, ebben a minőségi ugrásban rejlik. Nem tőlünk függ, hanem Isten országától. Ez a meglepetés. Ha befogadjuk Isten országát, akkor a nagyság új rendjébe lépünk, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van világunkban. Mit is kell tehát tennünk? Újra kezdeni, válaszolták kórusban a zarándokok.
Ricominciare, diciamo insieme. Ma non sento bene. Ma sono un po' sordo, non sento bene. Ecco, non dimenticatevi di questo.
Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, keresztelő János börtönben van, kétségek között. Mi is sok kérdést hordozunk magunkban zarándoklatunkon, mert sok Heródes akadályozza most is Isten országát. Jézus azonban megmutatja nekünk az új utat, a nyolc boldogság útját, ami az evangélium meglepő törvénye. Nézzünk magunkba! Valóban megvan bennünk a vágy az újrakezdésre? Meg akarjuk tanulni Jézustól, ki az igazán nagy? Isten országában a nagy, a legkisebb. A remény, földünk, a sokat bántott és sebzett közös otthonunk és minden ember számára Isten nagyságában van, ami más, mint a földi mérték. Induljunk újra Istennek ebből az eredetiségéből, mely Jézusban ragyogott föl, és ami arra kötelez minket, hogy szolgáljunk és testvérien szeressünk, és fölismerjük önnön kicsinségünket. Ez egy új kezdet, ez a mi jubileumunk. Nekünk tehát akkor újra kell kezdenünk, mondták együtt a pápával a szombati szentévi audiencián a zarándokok.
Ferenc pápa üzenete a béke 58. világnapjára. Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Második rész. Múlt vasárnapi adásunkban hallhatták a pápa béke világnapi üzenetének első részét. Most folytatjuk a dokumentum bemutatását a 10. ponttól. Jézus ezért a mi atyánk imában, amiképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, magas követelményt támasztó kijelentést, azután teszi, hogy kértük az atyától adósságaink elengedését. Ahhoz ugyanis, hogy elengedjük mások adósságát és reményt ébresszünk bennük, szükséges, hogy saját életünk tele legyen az Isten irgalmából fakadó reménnyel. A remény túláradóan nagy lelkű, nem számolgat, nem kutakodik adósainak pénzügyei után, nem a saját hasznával törődik, hanem egyetlen célt tart szem előtt. Felemelni az elesetteket, bekötözni a megtört szívűeket, kiszabadítani mindenféle rabságból. Ezért ennek a kegyelmi évnek a kezdetén három olyan intézkedést szeretnék javasolni, írja a pápa a üzenetében, amelyek egész népek életének visszaadhatják a méltóságát, és visszavezethetik őket a remény útjára, hogy leküzdjék az adósságválságot, és mindenki újra adósságát elengedett adósnak ismerhesse fel magát. Először is megismétlem Szent II. János Pálnak azt a 2000-es jubileumi év alkalmából megfogalmazott felhívását, hogy jelentősen csökkentsék, vagy teljesen engedjék el a nemzetközi adósságot, amely sok nemzet életét megnehezíti. Elismerve az ökológiai adósságot, a gazdagabb országok tegyenek meg mindent azon országok adósságainak elengedése érdekében, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy kifizessék tartozásukat. Természetesen ahhoz, hogy ez ne csak egyszeri jótékonykodás legyen, mely aztán azzal a kockázattal jár, hogy ismét egy finanszírozás adósság ördögi kört indít el, egyúttal új pénzügyi struktúrát kell kialakítani, amely egy a népek közötti szolidaritáson és harmónián alapuló globális pénzügyi kárta létrehozásához vezet. Továbbá azt kérem, hogy komoly munkával mozdítsák elő az emberi élet méltósága iránti tiszteletet, a fogantatástól a természetes halálig, hogy minden ember szerethesse saját életét, és reménnyel tekintsen a jövőbe, fejlődésre és boldogságra vágyva saját maga és gyermekei számára. Az életbe vetett remény nélkül ugyanis a fiatalok szívében nehezen ébred fel a vágy arra, hogy életet adjanak másoknak. Itt ismételten szeretnék egy olyan konkrét gesztust tanácsolni, amely elősegítheti az életkultúráját. Ez pedig a halálbüntetés eltörlése az összes országban. A halálbüntetés ugyanis amellett, hogy csorbítja az élet sérthetetlenségét, elveszi a megbocsátás és a megújulás minden emberi reményét. Szent 6. Pálra és 16. Benedekre hivatkozva hadd fogalmazzak meg egy további felhívást is, mégpedig a fiatalabb nemzedékek számára ebben a háborúkkal teli időszakban. A fegyverkezésbe fektetett pénz legalább egy meghatározott százalékát egy olyan világalap létrehozására fordítsuk, amely véglegesen felszámolja az éhezést és elősegíti az oktatást a legszegényebb országokban, előmozdítja a fenntartható fejlődést és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Igyekeznünk kell megszüntetni minden olyan jogcímet, amely arra késztetheti a fiatalokat, hogy remény nélkül képzeljék el a jövőjüket. Vagy csak abban reménykedjenek, hogy szeretteik véréért bosszút állhatnak. Olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, kéri Ferenc pápa béke világnapi üzenetében. Mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad, olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a felebarátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. A szív lefegyverzése olyan gesztus, amely mindenkit érint, az elsőktől az utolsókig, a kicsinyektől a nagyokig, a gazdagoktól a szegényekig. Néha elég egy olyan egyszerű dolog, mint egy mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri pillantás, egy őszinte meghallgatás, egy önzetlen szolgálat. Ezekkel a kisebb-nagyobb gesztusokkal közelebb jutunk a béke céljához, és annál gyorsabban érjük el azt, minél inkább ráébredünk, az újra megtalált fivéreink és nővéreink mellett megtett út során, hogy már is megváltoztunk ahhoz képest, amilyenek induláskor voltunk. A béke ugyanis nem csak a háború végével jön el, hanem egy új világ kezdetével, egy olyan világéval, amelyben másmilyennek, nagyobb egységben és nagyobb testvériségben lévőknek fedezzük fel magunkat, mint amilyennek azt elképzeltük. Uram, add nekünk a te békédet, fohászkodik Ferenc pápa békevilágnapi üzenetében. Ezzel az imával fordulok Istenhez, amikor újévi üdvözletemet küldöm az állam és kormányfőknek, a nemzetközi szervezetek és a különféle vallások vezetőinek, valamint minden jó akaratú embernek. Uram, engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk tartozók adósságát, és az elengedésnek ebben a körforgásában ad nekünk a te békédet, azt a békét, amelyet egyedül te adhatsz meg azoknak, akik engedik lefegyverezni szívüket, akik reménnyel a szívükben el akarják engedni testvéreik adósságait, akik félelem nélkül megvallják, hogy a te adósaid, és akik nem maradnak süketek a legszegényebbek kiáltására. Zárja Ferenc pápa a 2025. január 1-ére a Béke Világnapjára írt üzenetét.
Nyitva az Úrházának kapuja, a kicsinyek lépnek át rajta. Hallgassák meg Páter Véltesaljai László elmélkedését a Szent Kapuk megnyitására.
A karácsonyi éjféli szent mise kezdetén megnyílott a Szent Péter Bazilika szent kapuja, majd az év vége felé egyre másra föltárulnak Róma hét főtemplomának jubileumi kapuszárnyai, hogy az év során befogadják Isten zarándok népét. Roberto Pasolini atya, a pápai ház újonnan kinevezett kapucinus szónoka karácsony előtti egyik emlékezésében a kapun átlépés lelkületéről beszélt, és ennek lényeges elemeként említette a kicsinységet, amely tudatosan választja az Úr által javasolt Isten gyermeki lelkületet, amit ő mindvégig hitelesen képviselt. A kicsinség a kinyilatkoztatás jellemző vonása, amely vezér fonalként végig suhan az Ó és az Új Szövetség lapjain. Első és felületes megközelítésben a kicsinség az emberi törékenység megjelenésének tűnik, ami jelentéktelenné és alkalmatlanná teszi a nagyra hivatott embert. Igen, ez az ember logikája, ám Isten másképp gondolja mindezt. Mint egy keretbe foglalja a kinyilatkoztatást két finom, apró mozzanat. A teremtés hajnalán az Isten első megnyilvánulásának jele az a hajnali látszellő, a lombok susogása, amelyre ráfelel az olajfák kertjének nagypénteki délutáni sötétjében felhangzó sóhaj. Isten fiának, azaz utolsó lélegzete már a lélek elevenítő ajándéka mindazoknak, akik fogékonyak rá. Akik észlelik, és észreveszik a kicsinségben rejlő belső nagyságot, és eszerint próbálják megélni az életüket. Karácsonyban Betlehem neve tölti be szívünket, annak a falucskának a neve, amely mégis sokat mondó. Betlehem, a kenyér háza. Mikiás próféta megérezte a benne rejlő mustármagnyi lehetőséget, és kimondja: te pedig Betlehem, Efrata földje, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Jákob maradékáról szól, amely olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Harmat és esőcsepp. Nem, de ennek adventi ígéretén nőttünk fel, mert ez az Úr Betlehem érkezése. Nem, de pásztorok veszik észre a Betlehem kicsinségében rejlő különleges nagyságot, amit aztán angyalok karával együtt dicsőítenek. Jelet kapnak a pásztorok, pontosít Lukács evangélista. Kisgyerekt találtok, pólyába csavarva és jászolba fektetve. Önmagában véve pólya, mint jel, nem, de minden újszülöttnek kiár. Nincs benne semmi különleges, sőt, ha hiányozna, lenne egy ágró szakadt állapotnak a jele. A pásztorok azonban ezt a jelet az angyal hozta hír egészében keresik, olvassuk csak újra a karácsonyi evangéliumot. Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszer csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek, de az angyal bátorította őket. Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. az a szegényes, kicsinyke jel, a pólya, a Dávid városába való üdvözítőnek, aki messiás és úr, lesz a jele. Így már beszédes, mert kezdettől fogva pontosítja az emberi elképzelést, amely Istennek isteni rangú eljövetelt képzel. A pólya tehát korrekciós jel, módosítja az a priori, eleve adottnak tűnő elképzelésünket. Isten úgy jön el, ahogy akar, nem pedig ahogy mi azt, legnagyobb jószadékunk mellett is elgondoljuk. Ennek a jelnek a különlegessége tehát éppen az, hogy nem fér össze az elvárásunkkal, és a lukácsi történet pontosan erről tájékoztat. Oda siettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. Lám, a szűzanya mutatja a hely és utat. Ezt az isteni történést a szívbe kell helyezni, NT-kardia, és ott jól megforgatni, meditálni fölötte. Ha ő a maga makulátlan szepültelenségében élt vele, mennyire inkább rászorulunk mi is erre a sajátos szíveskedésre. Valójában apró kicsinke jelek kísérik végig az Úr egész nyilvános életét, ahogy bemutatkozásakor a názareti zsinagógában egyszerűen felolvas egy jól ismert szöveget Izaiás könyvtekercséből, ahogy észreveszi a templom nagypeseinél az egész megélhetését az Istennek ajándékozó szegényasszony két fillérjét, ahogy Kafarnaum mezején megszaporítja az öt kenyeret is két halat annak az 5000 éhes embernek, ahogy megérzi a legkisebb hitbéli érintést még a köntöse szegélyén is, és ahogy azon a szamárcsikon felkocog Jeruzsálembe. Azt hiszem, ez a Jézusi kicsinség nem csak lehetőség, hanem szent kötelesség, jele az iránta hűséges szeretetünknek.
Páter Vértes Aljai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán. Thank you.
A nap verse.
Nemes Nagy Ágnes, fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Nemes Nagy Ágnes, Fák című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította, férjével közösen, az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőség igényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Fordított elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát, az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Imája.
Hatvankettedik Zsoltár, az Istenre szomjas lélek. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvő helyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.